Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 7. nap, 5. novella. A féltékeny férfi papnak öltözködvén, meggyontatja a feleségét, ki is megvallja néki, hogy szeret egy papot, ki minden éjjel meglátogatja. Miközben tehát a féltékeny férfi nagy titokban lesbeáll a kapuban, az asszony a tetőn által beengedi kedvesét, és mulatja magát véle Lauretta már befejezte elbeszélését, és akkor mindenki magasztalta az asszonyt, hogy helyesen cselekedett, úgy, ahogy hitvány férje megérdemelte. Akkor a király, hogy ne vesztegessék az időt, fiam Metta felé fordult, és nyájasan reáródta az elbeszélés feladatát. Ki is ekképpen fogott szóba? Nemes hölgyeim, az előbbi novella arra indít, hogy magam is egy féltékeny férjről mondjak novellát, mivel úgy vélem, hogy minden csíny helyes, mit feleségeik művelnek velük, különösképpen, ha ok nélkül féltékenykednek. És, ha a törvényalkotók mindenre ügyeltek volna, úgy vélem, emiatt nem szabtak volna más büntetést az asszonyokra, mint aminőt arra szabnak, ki önmaga védelmében megsért valakit. Mivel hogy a féltékeny emberek tulajdonképpen a fiatal asszonyok élete ellen törnek, s minden igyekezetükkel a halálba kergetik őket. Az asszonyok egész héten által otthon raboskodnak, a házi és családi szükségletekről gondoskodnak, de annak utána, mint mindenki más, arra kívánkoznak, hogy ünnepnapokon némi üdülésben, némi pihenésben, némi szórakozásban legyen részük, miben részük vagyon a mezei munkásoknak, a városi kézműveseknek és az udvari nagyuraknak. Miként Isten is tette, ki a 7. napon minden munkája után megpihent, s miként az egyházi és polgári törvények parancsolják, melyek Istennek tiszteletén és mindnyájunk közös javán őrködvén, a munkanapjait megkülönböztették a pihenés napjaitól. A féltékeny emberek azonban fittyet hánynak mindennek, s mi több, épp a manapokat, melyek más asszonyok számára a legvidámabbak, feleségük számára a legjobban megkeserítik és megszomorítják, mivel hogy akkor még szorosabb őrizetben tartják őket. Hogy pedig ez a bánásmód melyige nem észti szegénykéket, azt csak az az asszony tudja, ki már maga bőrén tapasztalta. Ebből tehát következik, hogy az asszonyt nem kárhoztatni, hanem inkább dicsérni kellene azért, mit féltékeny férjének rovására elkövet. Élt tehát Riminiben valamely dús gazdag és nagybirtokos kereskedő, ki gyönyörű szép feleségére mód felett féltékenykedett. Ám erre semmi oka nem volt, ha nem az, hogy nagyon szerette és fölöttébb szépnek tartotta, és bár látta, hogy az asszony minden buzgóságával igyekszik csak néki tetszeni, mégis azt gondolta, hogy minden ember szerelmes belé, és mindenki szépnek tartja, s maga az asszony is iparkodik minden férfinak épp úgy tetszeni, mint neki, bizony gonosz és rövidesű emberek okoskodása ez. És eme féltékenységében oly szorosan őrizte és szigorúan tartotta, hogy bizonyára sok halálra ítélt rabot nem őrizte ki keményen a porkolávok. Nem is szólván arról, hogy az asszonynak nem volt szabad menyegzőre, vagy ünnepre, vagy templomba mennie, sem egyáltalán lábát kitennie a házból, még csak az ablakhoz sem, mert lépni, vagy kitekinteni az utcára, hogy valamit megnézzen. Miért is fölöttébb keserves volt az élete, és annál türelmetlenebbül viselte ezt a gyötrelmet, mivel minden ízében ártatlannak érezte magát. Látván tehát, hogy férje igaztalanul bánik vele így megalázó módon, föltette magában, hogy segít magán, és ahogy teheti, módját ejti, hogy férjének okot adjon eme bánásmódra. Mivel pedig az ablakhoz nem léphetett, és ekképpen nem volt módjában értésére adnia valamely férfinak, ki esetleg ott lebzselt az utcájában őt lesvén, hogy szívesen veszi szerelmét, de tudta, hogy a szomszéd házban csinos és kedves ifjú lakik, úgy gondolta, hogy ha van valamely hasadék a falon, mely házát a szomszéd háztól elválasztja, majd addig-addig kukucskál rajta, míg nem megpillantja az ifjút olyankor, mikor beszélhet vele, és felajánlja néki szerelmét, ha ugyan hajlandó elfogadni. És, ha módját ejtheti, találkozik vele egyszer-másszor, és ekképpen segít boldogtalan sorsán mindaddig, míg nem férjének testéből az ördöngös nyavaja kimegyen. És mikor férje nem volt otthon, itt is, ott is vizsgálgatta a háznak falát, és egyszer csak észrevette, hogy a háznak valamely rejtett zugában meglehetősen nagy hasadék tátong a falon. Miért is bekukucskált azon, s bár csak homályosan látott át a másik házba, mégis észrevette, hogy a hasadék szobára nyílik és mondotta magában, ha ez Filippónak, mert így hívták a szomszédi fiút, a szobája, akkor félig megnyertem a dolgomat és egyik szolgálóját, ki megsajnálta őt, óvatosan lesbeállította, és akkor kiderült, hogy a ma szobában csak ugyanaz ifjú szokott aludni, mégpedig egészen egyedül. Miért is gyakorta ellátogatott a hasadékhoz, s mikor hallotta, hogy az ifjú bent van, kövecskéket és holmi fadarabkákat haigált át, s ezt mindaddig művelte, míg nem, végül az ifjú oda ment a hasadékhoz megnézni, mi az. és akkor az asszony halkan szólította. Az ifjú pedig megismerte az asszonynak hangját s felelt. Az asszony pedig most, hogy alkalom nyílott rá, kevés szóval egész lelkét feltárta előtte. Ennek az ifjú fölöttébb megörvendezett, maga szobája felől kiszélesítette a nyílást, de hogyképpen, hogy senki észre ne vehesse. És ottan gyakorta beszélgettek egymással, és fogták egymás kezét, de a féltékeny férj szigorú őrizete miatt többre nem mehettek. Nos tehát, mikor karácsony ünnepe közeledett, az asszony szólott férjének, hogy ha nincs ellenére, karácsony reggelén elmenne a templomba megjönni és megáldozni, a többi keresztények módjára. Mondotta erre a féltékeny férj, ugyan, micsoda bűneid vannak neked, hogy jönni akarsz? Felelte az asszony, micsoda, hát azt hiszed, hogy szent vagyok, azért, mert bezárva tartasz. Jól tudod, hogy nekem is vannak bűneim, mint más asszonyoknak, kik a világon élnek. De néked semmiképpen nem mondom el ezeket, mivel hogy nem, vagy pap. A féltékeny férje szavak hallatára gyanút fogott, és az a gondolata támadt, hogy megtudja, miféle bűnei lehetnek a feleségének. És kieszelt valami módot, hogy csak ugyan végére járjon a dolognak. És azt felelte, hogy beleegyezik, de nem akarja, hogy más templomba menjen, mint a maguk kápolnájába, oda pedig menjen el korán reggel, és gyónjon meg, vagy a káplányuknak, vagy valamely papnak, kit a káplán mond neki, de senki másnak, és utána nyomban térjen haza. Az asszonynak úgy rém lett, mintha félig meddig kitalálta volna férje szándokát, de semmit nem szólt felőle, csak annyit felelt, hogy ekképpen fog cselekedni. Midőn tehát karácsony reggele elérkezett, az asszony már hajnalban fölkelt és felöltözködött, és elment a templomba, melyet férje mondott. A féltékeny férj ugyancsak fölkelt, és elment ugyanazon templomba, és hamarabb odaért, mint az asszony. S mivel ama templomnak papjával megegyezett abban, mit művelni szándékozott, nagy sebben lobbal magára öltötte a papnak egyik csuháját, melyen olybő csukja volt, hogy arcát is eltakarta, minőt most is látunk a papokon, s ezt a csukját még arcába is húzta, és leült a kórusban. Amint az asszony a templomba érkezett, hívatta a papot. Jött is a pap, s mikor meghallotta, hogy a hölgy jönni kíván, azt mondta, hogy nem hallgathatja meg, de majd kiküldi egyik társát. És elment s kiküldötte a féltékeny férjet, egyenest annak vesztébe. Ez tehát nagy méltóságosan közeledett, és ám bátor még nem volt világos nappal, ő pedig a csukját egészen lehúzta szemére, mégsem tudta úgy elrejteni arcát, hogy felesége nyomban rá ne ismert volna. Az asszony tehát ekképpen látván őt, mondotta magában, hála légyen az Istennek, hogy ez féltékeny férjből pappá ved lett. De megállj, majd én megadom neked, amit keresel, tehát úgy tett, mintha nem ismerné meg, s leült a lábaihoz. Féltékeny férj uram néhány kavicsot vett a szájába, hogy megnehezítse nyelvejárását, és ekképpen felesége ne ismerjen rá, abban a hiszemben, hogy egyébként úgy elváltoztatta magát, hogy az asszony semmiképpen nem tudja megismerni. Amint tehát a gyónásra került a sor, az asszony mindenek előtt elmondta, hogy férjnél van, s aztán egyéb bűnei között megvallotta neki, hogy szerelmes valamely papba, ki minden éjjel eljár hozzá, és szerelmeskedik vele. A féltékeny férjennek hallatára úgy érezte, mintha szíven szúrták volna. De fékezte indulatját, és kérdezte az asszonyt, hogy, hát a férjed nem hál veled? Felelte az asszony, de igen, uram, akkor hát mondta a féltékeny, hogy feküdhet ottan a pap is. Uram, felelte az asszony, én nem tudom, micsoda ördöge van ennek a papnak, de nincs a házban olyan zárt ajtó, mely meg ne nyílnék, amint hozzáér. És azt mondja, hogy ha szobám ajtajához jön, minek előtte még kinyitná, bizonyos szavakat mond, melyektől a férjem nyomban álomba merül, és mikor látja, hogy alszik, kinyitja az ajtót, bejön és vélem mulat, és ez mindig sikerül neki. Mondotta akkor a féltékeny, Madonna, nagy bűn ez, és bizony le kell tenned róla. Felelte erre az asszony, uram, nem hiszem, hogy megtehetném, mivel túlságosan szeretem őt. Akkor pedig nem oldozhatlak fel, mondta rá férj uram. Felelte erre az asszony, bizony sajnálom, de nem azért jöttem ide, hogy hazudjam neked. Ha bíznám benne, hogy meg tudom tenni, megmondanám neked. Szólott akkor a féltékeny, Madonna, őszintén szólván sajnállak, mivel látom, hogy ekképpen elveszíted lelkedet. De én a kedvedért magamra vállalom, hogy nevedben különös imádságokkal fordulok Istenhez, melyek talán segítenek rajtad, és egyszer másszor elküldöm majd hozzád egyik kis papomat, kinek mondd el, vajon segítettek-e rajtad émez imádságok, avagy nem. És, ha segítettek, akkor ekképpen cselekszünk tovább. Mondotta erre az asszony, uram, ne tégy olyasmit, hogy bárkit is házamba küldesz, mivel férjem olyan féltékeny, hogyha megtudja, senki ugyanki nem veri fejéből, hogy gonosz szándékkal jár hozzám, s akkor én egész esztendőben megsínyleném. felelte erre a féltékeny férjúram, Madonna, ettől ne tarts, mivel én majd úgy intézem, hogy férjed egy szót sem szól ennek miatta. Szólott akkor az asszony, ha van bátorságod belevágni, én nem bánom. És minek utána meggyont, és megkapta a penitenciát, fölkelt és elment meghallgatni a misét. Féltékeny férjúram fújt veszett dühében, kiment, levetette a papnak ruháit és hazatért, és szerette volna kieszelni, hogyan csípje együtt a papot feleségével, hogy mind a kettőnek alaposan ellássa a baját. Az asszony is hazatért a templomból, és férje arcán látta, hogy annak ugyan elrontotta karácsonyát. De férjúram, amennyire tőle tellett, igyekezett el titkolni, amit művelt, és amit hiedelme szerint megtudott. És feltette magában, hogy a következő éjjelen lesbe áll a kapuban, megvárja a papnak jöttét. Szólott tehát feleségéhez ekképpen, ma este máshol kell vacsoráznom és aludnom, miért is zárd be jól az utcai kaput és a lépcsőajtót és a szobád ajtaját, és ha látod, hogy ideje vagyon, feküdj le. Felelte az asszony, úgy lesz, és amint alkalma nyílott, odament a hasadékhoz, és megadta a szokott jelet. Filippó pedig ennek hallatára nyomban ott termett. Akkor az asszony elmesélte neki ma reggeli csínyét és azt is, mit a férje utána mondott, s annak utána szólott. Bizonyosra veszem, hogy ki nem teszi lábát a házból, ha nem lesben áll a kapuban. Annak okáért egy módját, hogy ma éjjel a háztetőn által bejöjj hozzám, hogy együtt mulathassunk. Az ifjú nagyon megörült ennek és felelte, Madonna, bízd csak rám. Ahogy az éjszaka leszállt, a féltékeny férj fegyveresen nagy csöndben elrejtőzött az egyik földszinti szobában. Az asszony pedig minden ajtót bezárt, kivált képpen azt, mely a lépcsőfordulónál volt, hogy féltékeny férje ne jöhessen fel. Amint pedig az időt elérkezettnek látta, az ifjú nagy óvatosan átmászott maga házából, és lefeküdtek, és kedvükre élvezték szerelmüket. És mikor felvirradt, az ifjú nyomban visszatért házába. A féltékeny férj mérgesen, étlen szomjan majdnem egész éjjel ott várakozott fegyveres kézzel a kapu közelében, ha jön-e a pap, és majd megvette az Isten hidege, és mikor virradni kezdett, nem győzte tovább a virrasztást, hanem a földszinti szobában lefeküdt aludni. 9 óra tájban aztán felkelt, s mivel a háznak kapuja már nyitva volt, úgy tett, mintha máshonnét jönne, és bement házába és megreggelizett. És kevéssel utóbb elküldött feleségéhez valamely fiút, mintha az volna a kispapja annak a papnak, ki meggyóntatta. És megkérdeztette tőle, ha vajon az a bizonyos ember járt-e nála az éjszaka. Az asszony, ki nagyon is jól megismerte a követet, azt felelte, hogy am az éjszakán nem jött el, és ha ekképpen cselekszik, talán ki is veri a fejéből, ám bár egyáltalán nem szeretné kiverni a fejéből. Mit szaporítsam a szót? A féltékeny férj még számos éjjelen át lesben állott, hogy megcsípje a papot, mikor belép, az asszony pedig mindegész idő alatt pompásan mulatott kedvesével. Végezetül a féltékeny tovább nem bírta ki, s nagy dühösen kérdezte feleségétől, mit gyónt meg a ma reggelen a papnak. Az asszony azt felelte, hogy nem hajlandó megmondani, mivel ez nem tisztességes és nem illendő dolog. Mondotta erre a féltékeny, gonosz asszony, csak azért is tudom, mit mondottál neki. És mindenáron meg kell tudnom, kicsoda az a pap, kibe hogy igen szerelmes vagy, s ki a varázsigéi révén minden éjjel vélet hált, vagy különben elvágom a nyakadat. Az asszony azt mondotta erre, nem igaz, hogy valamely papba szerelmes. Micsoda? Kiáltott fel a féltékeny, hát nem magad mondottad el tövéről hegyére a papnak, kigyóntatott. Felelte az asszony, hiszen oly pontosan elmondotta neked, hogy akkor sem tudhatnád jobban, ha ottan lettél volna. Hát igen, elmondottam, akkor hát, szólott a féltékeny, mondd meg, kicsoda ez a pap, de rögtön, az asszony elmosolyodott, és szólott ekképpen, nagy mulatságomra vagyon, hogy egy ügyű asszony úgy az orránál fogva vezet egy okos embert, mint ahogy a birkákat vezetik szarvuknál fogva a vágóhídra. Ám bátor te nem, vagy okos ember, nem is voltál az, ama pillanattól fogva, hogy utat engedtél szívedbe a féltékenység gonosz szellemének, magad sem tudod, miért. És minél ostobább és nagyobb szamár vagy, annál jobban megfogyatkozik az én becsületem. Hát azt hiszed férjem uram, hogy vak vagyok testi szemeimre, miként te vak vagy lelki szemeidre? Nem bizony. Én tehát kinyitottam a szememet, és megismertem, ki az a pap, ki engem gyóntatott, és tudom, hogy te voltál. De feltettem magamban, hogy megadom neked azt, amit kerestél, és meg is adtam. De ha oly okos ember lettél volna, amilyennek képzeled magad, nem igyekeztél volna így módon kitudni derék feleségednek titkait, és hiába való gyanakodás helyett beláttad volna, hogy amit neked meggyont, csak ugyanigaz, holott ő semmiképpen nem bűnös benne. Én azt mondottam, hogy szeretek egy papot. Hát te, kit mégis csak szeretek, ha nem is érdemled meg, nem voltál-e akkor pap? Azt mondtam néked, hogy házamban egyetlen ajtó sem marad zárva előtte, ha hogy vélem akar hálni. Hát melyik ajtó volt valaha zárva előtte házadban, ha be akartál jönni hozzám? Azt mondottam, hogy a pap minden éjjel mellettem fekszik. Hát volt-e éjszaka, mikor nem feküdtél mellettem? És ahányszor csak elküldted hozzám a kis papodat, mindig azt üzentem néked, hogy a pap nem volt nálam, vagyis tehát olyankor te nem voltál vélem. Hát van-e hogy rövidesű ember rajtad kívül, ki engedted, hogy féltékenységed elvakítson, ki mindezt nem értette volna meg? És te ottan maradtál, és éjjel őrtálottál a kapuban, velem meg el akartad hitetni, hogy máshová mentél vacsorára és éjjeli szállásra. Hát végre szedd össze az eszedet, és légy megint olyan férfi, amilyen voltál, nehogy csúfja légy mindenkinek, ki ismeri eme rossz tulajdonságodat úgy, mint én, és hagyd abba ezt a mostani szigorú őrködésedet. Mivel esküszöm az Istenre, hogy ha kedvem kerekedne, hogy megcsaljalak, még ha 100 szemed volna is, mint ahogy csak 2 van, én bizony szerétejteném, hogy kielégítsem gerjedelmemet, s még hozzá úgy, hogy nem is sejtenéd. A szerencsétlen féltékeny, ki azt hitte, hogy nagy ravaszul kicsalta a felesége titkát, ennek hallatára észbe kapott, hogy lóvá tették, és semmit nem felelt, de magában gondolta, hogy felesége derék és okosasszony. És éppen most, mikor oka lett volna a féltékenységre, mindenestül letett róla, épp úgy, mint ahogy belelovalta magát akkor, mikor nem volt oka rá. Miért is az okos hölgy ezzel úgy szólván szabadságot nyert élvezeteire, s most már nem a háztetőn által engedte magához kedvesét, holmi macska módjára, hanem a kapun. És óvatosan intézvén dolgát még gyakorta szerelmeskedett vele, és élte világát. 6. novella. Madonna Isabellát meglátogatja Lambertuccio, kiszerelmes belé, éppen akkor, mikor Leonetto nála van. Midőn pedig a férje hazajön, Lambertucciót törrel a kezében kizavarja a házból, Leonettót pedig a férje haza kíséri Fiammetta novellája kimondhatatlanul tetszett az egész társaságnak, és valamennyien erősködtek, hogy a hölgy igen helyesen cselekedett, és úgy kellett annak a szamárembernek. De mikor a novella bevégződött, parancsolta a király Pampineának, hogy folytassa a sort. Ki is ekképpen fogott szóba? Sokan vannak, kikostoba fejjel azt mondják, hogy a szerelem elveszi az embernek eszét, és a szerelmeseket úgy szólván meggabajítja. Nékem úgy tetszik, kostoba emez vélekedés, miként az elmondott példázatok is már nyilván megbizonyították, s miként magamnak is szándékom megbizonyítani. Városunkban, mely minden javakban dúskálkodik, élt valaha egy szépséges és nemesi fiú hölgy, bizonyos derék és jómódú lovagnak felesége, és miként gyakran megtörténik, hogy az ember nem bírja folytonosan ugyanazt az eledel tenni, hanem néha-néha változatosságot kíván, akképpen ez a hölgy, kit férje nem igen tudott megelégíteni, beleszeretett bizonyos Leonetto nevezetű szemrevaló és kedves, ám bár nem valami előkelő családbéli ifjúba, és viszont az is megszerette az asszonyt. Mivel pedig, miként tudjátok, ritkán maradt kielégítetlenül az, mit a férfi és a nő egyenlőképpen kíván, nem sok időbe telt, hogy vágyaikat be is töltötték. Történt pedig, hogy a hölgyet szépsége és kedvessége miatt fölöttébb megszerette bizonyos Lambertuccio nevezetű lovag, kit is a hölgy oly utálatosnak és nyeglének tartott, hogy szerelmét semmiképpen nem tudta viszonozni. De ez folytonosan üzenetekkel zaklatta, és hogy semmire nem ment, hatalmas ember létére megfenyegette, szégyenbe keveri, ha nem teszem kedvére. Annak okáért a hölgy, ki ismerte, milyen ember, és rettegett tőle, rászánta magát, hogy kedvét tölti. És midőn a hölgy, kinek neve volt Madonna Isabella, a nálunk dívó szokás szerint nyáron kiköltözött falura egyik szép nyaralójába, történt, hogy egy napon férje ellovagolt valahová, hol 3 napig szándékozott maradni, és akkor az asszony üzent Leonettónak, hogy jöjjön el hozzá, ki is nagy örömmel tüstént odament. Mikor Lambertuccio úr megtudta, hogy a hölgynek férje elutazott, egymagában lóra szállt, elment a hölgyhöz, és kopogtatott kapuján. Amint a hölgynek szolgálója megpillantotta őt, nyomban asszonyához sietett, kiszobájában volt Leonettóval, kihívta őt, és mondotta neki, Madonna, Lambertuccio úr ide lent van egyedül. Az asszony ennek hallatára kimondhatatlanul megrökönyödött, de félelmében könyörgött Leonettónak, ne vegye zokon, s bújjék el kicsinyék az ágynak függönye mögé, míg nem Lambertuccio úr eltávozik. Leonetto, ki éppen úgy megrémült, mint az asszony, elbújt. Akkor a hölgy parancsolta szolgálójának, hogy menjen és nyisson kaput Lambertucciónak. Az pedig kinyitotta, s a lovag az udvarban leszállt paripájáról, melyet oda kötött egy vaskampóhoz, maga pedig felment a házba. A hölgy jó kedvet erőltetett arcára, és elébe ment a lépcső legfelső fokáig, s tőle telhetőleg nyájas szavakkal fogadta és megkérdezte, mi járatban van errefelé. A lovag megölelte és megcsókolta a hölgyet és szólott, édes lelkem, úgy hallottam, hogy férjed nincs itthon, hát eljöttem kicsinyég mulatni magam véled. Sekképpen szólván a hölgyel együtt bement a szobába, hol is bezárkóztak, s akkor Lambertuccio úr kezdett egy gyönyörűségét tölteni az asszonyal. És ekképpen mulatott vele, midőn a hölgy legnagyobb megrökönyödésére történt, hogy hazaérkezett a férje. Kit is midőn a szolgáló a palotához közeledni látott, nyomban oda szaladt asszonyához és szólott, Madonna, itt az úr. Azt hiszem, már bent van az udvarban. Az asszony, mikor ezt hallotta, sézbe vette, hogy két férfi van a házában, és tudta, hogy a lovagot nem rejtheti el, mivel paripája ott áll az udvarban, azt hitte, hogy menten szörnyet hal. Mindazonáltal nyomban kiugrott az ágyból, és hirtelen elhatározással mondott a Lambertucciónak, Uram, ha egy kicsit szeretsz, és meg akarsz menteni a haláltól, tedd azt, amit mondok. Fogd a kezedbe meztelen törődet, s dühös felháborodott arccal rohanj le a lépcsőn, és közben ezt ordítsad Istenemre esküszöm, fülön fogom én még valahol. És, ha férjem fel akarna tartóztatni vagy valamit kérdezne tőled, ne szólj egyebet, csak azt, amit néked mondottam, és pattanj lóra, és szóba ne állj vele. Lambertuccio uram azt felelte, hogy szívesen. És kivonta tőrét, és részben a kiállott fáradalom, részben pedig a lovak hazatértén érzett haragja miatt bíborvörös arccal a hölgynek meghagyása szerint cselekedett. A hölgynek férje, ki az udvarban már leszállott lováról, álmélkodva látta ottan a paripát, s mikor éppen fel akart menni, látta Lambertuccio uramat lefelé rohanni. Elcsodálkozott hát s meghökkent a szavaitól és arcától, és szólott, mi az, uram? Lambertuccio felhágott a kengyelbe, nyeregbe ült, és csak ennyit mondott. Krisztusnak szent testére, fülön fogom én még ezt valahol. És elvágtatott. A nemes úr felment, s ott lelte feleségét a lépcsőfokán riadtan és rémülten, és kérdezte tőle, mi dolog ez? Kit fenyeget Lambertuccio uram ilyen dühösen? Az asszony a szoba felé hátrált, hogy Leonetto meghallja szavait és felelte, uram, így még életemben nem ijedtem meg. Bemenekült ide egy ifjú, kit nem ismerek, s kit Lambertuccio úr törrel a kezében üldözött. És véletlenül nyitva lelte íme szobát és egész testében reszketvén szólott, Madonna az Istenért segíts rajtam, hogy meg ne öljenek holott oltalmadba menekültem, én felkeltem és éppen meg akartam kérdezni, hogy kicsoda és mi történt és íme Lambertuccio már is jön fölfelé ordítozván, hol vagy bitang? Én odaálltam a szoba ajtajába, s mikor ő be akart lépni, feltartóztattam. Ő pedig lovagias ember lévén, látta, hogy nincs ínyemre látogatása, s nagy átkozódás közben lerohant, miként látod. Mondotta akkor a férje, asszony, helyesen cselekedtél, nagy szégyen lett volna, ha valakit meggyilkolnak házunkban, és nagy hitványság volt Lambertucciótól üldöznie valakit, ki ide menekült. Annak utána megkérdezte, hol vagyon az ifjú, felelte az asszony, uram, én nem tudom, hová rejtezkedett. Szólott akkor a lovag, hol vagy, gyere csak ki bátran, Leonetto, ki mindent hallott, nagy remegve kibújt onnan, hol elrejtőzködött, mivel hogy valóban nagy rémületet állt ki. Kérdezte akkor a lovag, mi bajod van neked Lambertuccióval? Felelte az ifjú, uram, nincs nekem semmi a világon, miért is szentül hiszem, hogy elment a józan esze vagy összetévesztett valakivel. Mivel hogy mikor nem messzire eme palotától meglátott engem az utcán nyomban töréhez kapott és elkiáltotta magát, most meghalsz gazember. Én nem sokat kérdezgettem, hogy ugyan miért, hanem ahogy csak a lábaim bírták, futásnak eredtem, és ide menekültem, hol Istennek és enemes hölgynek jó voltából megmenekedtem. Szólott ekkor a lovag, no hát, ne félj, én épségben és egészségben hazakísérlek, te megkutasd ki, mi baja van veled. Annak utána tehát megvacsoráztak, ő pedig lóra ültette az ifjút, elkísérte Firenzébe, és csak a házánál hagyta magára. Ki is a hölgynek útbaigazítása szerint még aznap este nagy titokban beszélt Lambertuccióval, és megegyezett vele olyképpen, hogy akármennyit beszéltek is később a dologról, a férj sohasem tudta meg, mely igen csúffá tette őt a felesége. 7. novella. Lodovico felfedi Madonna Beatrice előtt iránta való szerelmét. Akkor a hölgy maga ruhájában leküldi férjét, Eganót a kertbe, maga pedig szerelmeskedik Lodovicóval, ki is annak utána felkel, kimegy a kertbe, és elnáspángolja Eganót a társaságnak minden tagja pompásnak ítélte Madonna Isabella csínyét, melyet Pampinea elbeszélt. Filoména pedig, kinek a király parancsolta, hogy a következő novellát mondja, szólott ekképpen, szerelmes hölgyeim, ha nem csalódom, azt hiszem, hogy most mindjárt magam is épp ilyen ügyes csínyt fogok elbeszélni. Tudnotok kell, hogy Párizsban élt valaha bizonyos firenzei nemes úr, ki szegénységében kereskedésre adta fejét, a kereskedésben pedig oly igen kedvezett neki a szerencse, hogy fölöttébb meggazdagodott. feleségétől pedig egyetlen fia volt, kit Lodovicó névre kereszteltetett. Hogy pedig a fiúnak semmi hajlandósága nem volt a kereskedésre, hanem inkább kiütközött benne atyának nemessége, az apa nem akarta holmi voltba beadni, hanem elküldötte őt egyéb nemesi fiakkal egyetemben Franciaország királyának szolgálatába, hol is minden némű jó erkölcsöket és egyéb dicséretes dolgokat megtanult. És ottan időzvén, történt, hogy bizonyos lovagok, kik a Szent Sírtól hazatértek, részt vettek a mazifiak valamely társalgásában, kik között ott volt Lodovicó is, és mikor hallották, hogy azok Franciaországnak, Angolországnak és a világ más országainak szép asszonyairól beszélgetnek, egyikük megkockáztatta, hogy bizony akármennyit kóborolt is a világban, akármennyi asszonyt látott életében, soha olyan szépet nem látott még, ki a bolognai Egano, de Galuzzinak feleségéhez, Madonna Beatricéhez fogható volna. Ezt pedig mind bajtársai is megerősítették, kik hasonlatos képpen látták az asszonyt Bolognában. Mikor Lodovicó, ki még soha nem volt szerelmes, ezt hallotta, oly vágyakozásra gyulladt az asszonynak látása iránt, hogy semmi másra gondolni nem tudott. Elhatározta tehát, mindenáron elmegy Bolognába, hogy megláthassa, és ott is marad, ha a hölgy megtetszik neki. Miért is mondotta atyának, hogy szándokában vagyon a Szent Sírhoz menni, s nagy nehezen meg is kapta az engedelmet. Minek utána tehát felvette az Anicino nevet, Bolognába ment, és a sorsnak jó voltából mindjárt másnapon meglátta a hölgyet valamely ünnepen, és úgy vette észre, hogy sokkal taszebb, mint gondolta volna. Miért is forrón beleszeretett, és feltette magában, hogy mindaddig nem távozik Bolognából, míg nem megnyeri szerelmét. És fontolgatván magában, milyen utatmódot válasszon ebben, minek utána minden egyéb tervet elvetett, úgy gondolta, hogy ha sikerül csatlós képében beállni a férjének szolgálatjába, ki nagy szolgasereget tartott, talán elérheti azt, ami után sóvárog. Eladta tehát paripáit, cselédségét pedig illendő módon elszállásolta, és parancsolta nekik, hogy úgy tegyenek, mintha nem ismernék őt, annak utána szóba elegyedett a fogadóssal, és mondotta neki, hogy szívesen beállna csatlósnak valamely előkelő úrhoz, ha ilyen akadna. Felelte a fogadós, téged az Isten is arra teremtett, hogy szívesen szolgálatába fogadjon bizonyos városunk béli nemes úr, Egano nevezetű, ki sok csatlóst tart, és csupa olyan szemre való ifjút kíván, mint te vagy. Majd szólok neki felőled. És úgy cselekedett, miképpen mondotta. S még emez látogatása alatt sikerült elhelyeznie nála Anicjót. Ez pedig úgy megörült neki, hogy csoda. Miközben tehát az ifjú Egano házában tartózkodott, gyakorta módjában volt látni a hölgyét, s oly pompásan és Eganónak oly megelégedésére végezte szolgálatját, hogy az fölöttébb megkedvelte őt, s nélküle semmit nem tudott cselekedni. És nem csak önmagát, hanem minden dolgait is az ifjúnak gondjaira bízta. Történt pedig egy napon, hogy midőn Egano madarászni ment, Anicino pedig ottan maradt, Madonna Beatrice, ki még nem vette észre az ifjúnak szerelmét, ám bár fölöttébb tetszett neki, és gyakorta látván őt magát és viselkedését, igen dicsérgette magában, leült vele sakkozni. Anicino pedig, ki a hölgynek tetszését megnyerni kívánta, nagy ügyesen úgy játszott, hogy a hölgy nyert, ki is ennek mód felett megörült. Mivel pedig az udvari hölgyek látták, hogy asszonyuk játszik, mind eltávoztak, s egyedül hagyták a két játékost. Anicino pedig ekkor nagyot sóhajtott. A hölgy rápillantott, és kérdezte, mi bajod, Anicino? Ennyire fáj neked, hogy megvertelek? Madonna? Felelte Anicino. Bizony ennél sokkal nagyobb dolog miatt sóhajtottam. Szólott akkor a hölgy, ugyan mondd meg hát, ha szeretsz. Mikor Anicino hallotta, hogy az, kit mindennél jobban szeretett, eme szavakkal kérlelte őt. Ha szeretsz, még nagyobbat sóhajtott, mint előbb. Miért is a hölgy újból kérte, hogy ne terheltessék hát megmondania, mi az oka sóhajtozásának. Szólott erre Anicino, Madonna, attól tartok, hogy megharagszol, ha megmondom. Ezen felül pedig félek, hogy másnak is elmondod. Mondotta erre a hölgy, bizony nem fogok megharagudni érte, és bizonyosra vedd, hogy akármit mondasz, soha el nem mondom senkinek, ha magad nem akarod. Mondotta akkor Anicino, mivel tehát ilyen ígéretet tettél nekem, megmondom. És szinte könnyes szemmel elmondotta neki, hogy kicsoda, mit hallott a hölgy felől, hol és hogyan szeretett belé, és miért állott férjének szolgálatjába. Annak utána pedig alázatosan kérte, hogy ha teheti, könyörüljön rajta, és csillapítsa ímes titkos és forró vágyakozását. Ha pedig nem tehetné meg, akkor engedje meg, hogy megmaradjon a ma állapotban, melyben most vagyon, és továbbra is szerethesse őt. Ó, bolognai vérnek páratlan kegyessége! Mely dicséretesen viselkedtél mindig efféle esetekben, Soha nem kívánkoztál könnyekre, sóhajokra, s mindig meglágyultál a buzgó könyörgésekre és a szerelmes sóvárgásokra. Ha volnának méltó dicséreteim, magasztalásoddal sohasem tudna eltelni a jakam. Miközben a Nitzhino beszélt, a nemes hölgy ráfüggesztette szemét, és minden szavát elhitte, és annak könyörgései révén oly ellenállhatatlanul áradott szívébe az iránta való szerelem, hogy maga is sóhajtozni kezdett, s néhány sóhaj után ekképpen felelt. A Nitzhino, édesem, bizakodjál! Sem nemes embernek, sem főúrnak, sem senki másnak ajándékai, avagy ígéretei, avagy udvarlása soha nem indította meg szívemet annyira, hogy valamelyiket is megszeressem, pedig bizony sokan környékeztek és környékeznek ma is. Te pedig annyi idő alatt, ameddig szavait tartottak, elérted, hogy már is inkább a tiéd vagyok, mint a magamé. Úgy vélem, hogy bőségesen megérdemelted szerelmemet, annak okáért néked ajándékozom azt, és megígérem, hogy boldogítalak vele, minek előtte még ím ez éjszaka elmúlik. És hogy valóban így legyen, úgy intézzed, hogy éjfélkor szobámba jöjjé. Az ajtót nyitva hagyom, tudod, melyik felében alszom az ágynak. Jöjj oda, és ha alszom, érints meg, hogy felébredjek, és én megvigasztalak hosszú-hosszú vágyakozásodért, hogy pedig higgy nekem, csókot adok néked zálogul. És nyaka köré fonván karjait, szerelmesen megcsókolta, a Nitzhino pedig viszonozta csókját. Emez beszélgetés után a Nitzhino távozott a hölgytől, elment kötelességét végezni, s kimondhatatlan gyönyörűséggel várta az éjszaka jöttét. Egano hazatért a madarászásból, s minek utána megvacsorázott, fáradt lévén, lefeküdt, s véle a felesége, ki is ígérete szerint nyitva hagyta a szobának ajtaját. A megszabott órában tehát a Nitzhino odajött, és halkan belépvén a szobába, belülről bezárta az ajtót, s oda ment az ágynak a mazoldalához, hol a hölgy feküdt, kezét mellére helyezte, s észrevette, hogy nem alszik. Mikor a hölgy megérezte, hogy a Nitzhino ott van, mindkét kezével megragadta annak kezét, és erősen tartotta, s addig-addig hánykolódott ágyában, míg nem az alvó Eganót felébresztette, és szólott hozzá ekképpen. Tegnap este nem akartam néked szólni, mivel láttam, hogy fáradt vagy. De mondd meg igaz lelkedre, mit gondolsz, melyik a legderekabb és leghűségesebb csatlósod, s melyik szeret téged legjobban valamennyi közül, kiket házadban tartasz? Felelte Egano, asszony, miért kérdezel tőlem ilyes dolgot? Hát nem tudod, nincs nekem s nem is volt oly csatlósom, kiben annyira megbíznám, s kit annyira szeretnék, mint amennyire szeretem a Nitzhinót és megbízom benne. De miért kérdezed ezt? Mikor a Nitzhino hallotta, hogy Egano ébren van, és róla folyik a szó, többször is megpróbálta kivonni kezét, hogy eloldalogjon, mivel attól tartott, hogy a hölgytőrbe akarja csalni. De az olyan erősen megfogta és tartotta, hogy nem bírt szabadulni. A hölgy pedig felelte Eganónak, mondván, megmondom néked. Én is úgy gondoltam, hogy olyképpen vagyon a dolog, mint mondod, és ő csak ugyan hűségesebb hozzád minden más csatlósodnál. De én ugyan csalatkoztam benne, mivel hogy mikor ma elmentél madarászni, ő itt maradt s megvárta az alkalmas pillanatot, és nem átallotta azt kívánni tőlem, hogy kedvét töltsem. Én pedig, hogy ne kellessékem ez dolgot sokféle bizonyságokkal igazolnom előtted, hanem hogy tulajdon szemeddel meggyőződést szerezhess felőle, azt feleltem, hogy beleegyezem, és hogy ma éjjel éjfél után lemegyek a kertünkbe, s megvárom őt a fenyőfa alatt. De hát eszemágában sincs oda mennem. Azonban, ha meg akarod ismerni csatlósodnak hűségét, hát könnyűszerrel megteheted. Csak vedd magadra köpönyegemet, fejedre pedig fátylamat, és menj le, s várd meg, ha oda megyene, mivel bizonyosra veszem, hogy oda megyen. Szólott Egano ennek hallatára, ezt bizony meg kell néznem. És felkelt, s már ahogy a sötétben tudta, magára vette feleségének köpönyegét, fejére fátylát s lement a kertbe, és a fenyőfa alatt kezdette várni a Nitzhinót. Mikor az asszony látta, hogy férje felkelt, és kiment a szobából, maga is nyomban felkelt, és bezárta belülről az ajtót. A Nitzhino, ki soha életében még ilyen rémületet nem élt meg, s minden erejével igyekezett kiszabadulni az asszonynak kezéből, százezerszer elátkozta az asszonyt és a maga szerelmét és bizakodását. De mikor észrevette, hová lyukadt ki a dolog, kimondhatatlanul boldog volt. Mikor pedig az asszony visszatért az ágyba, annak kívánságára levetkőzött, s jó darab ideig nagy gyönyörűségekben mulatták magukat. Annak utána, mikor az asszony úgy vélte, hogy a Nitzhinónak nem szabad tovább maradnia, mondotta neki, hogy keljen fel és öltözködjék. És szólott hozzá ekképpen, édes gyönyörűségem, fogj egy fütyköst, és menj le a kertbe. Tégy úgy, mintha engem próbára akartál volna vetni, s, mintha valóban én volnék ottan, szidd össze Eganót, és jól náspángold el a fütykössel, mivel hogy ebből még kimondhatatlan élvezet és gyönyörűség fakadt számunkra. Anicino tehát felkelt, és jókora fűzfa fügykössel kezében lement a kertbe. Mikor közelért a fenyőhöz, Segano közeledni látta, felkelt és elébe ment, mintha kitörő örömmel üdvözölni akarná. Szólott akkor Anicino ekképpen Ágonosz asszony, hát ide jöttél és azt hiszed, hogy én elkövetnék valaha is ilyen árulást uram ellen? Ezt ugyan holtod napjáig megemlegeted, és felemelvém fügykösét, döngetni kezdette a férjet. Egano e szavak hallatára s a fügykös láttára szó nélkül futásnak erett, Anicino pedig nyomában ekképpen ordítozván takarodj hitványasszony, hogy az Isten pusztítson el. De annyi szent, hogy holnap mindent elmondok Eganónak. Egano, kit már jó néhány kemény csapásért, futott, ahogy csak a lábai bírták, vissza a szobába. Felesége pedig megkérdezte tőle, vajon Anicino ott volt-e a kertben. Felelte Egano, bár ne lett volna ottan, mivel abban a hiszemben, hogy te, vagy az, valami fügykössel borzalmasan eldöngetett, és kegyetlenül lepiszkolt, mint még rossz asszonyt soha le nem piszkoltak, és igaz, ami igaz, fölött épp csodálkoztam volna, ha hamaszándokkal mondotta volna neked azokat a szavakat, hogy ellenem valami gyalázatot elkövessen. De próbára akart vetni téged, mivel látta, hogy mindig oly vidám és pajkos vagy. Mondotta akkor az asszony, hála légyen az Istennek, hogy engem szavakkal, téged pedig cselekedetekkel tett próbára. És hiszem, elmondhatja, hogy nagyobb béketűréssel viseltem a szavakat, mint te a cselekedeteket. De, ha már ilyen hűséges hozzád, megérdemli, hogy szeressük és megbecsüljük. Felelte Egano, magától értetődik, helyesen szólottál. És íme esetnek tanulságát levonván, megerősödött Tamasz hitében, hogy oly derék felesége és oly hűséges szolgája, mint neki van, nem volt még soha nemes úrnak. És ám bár ennek utána még gyakorta kacagtak Anicino meg ő meg a felesége emezeseten, Anicino és a hölgy mindaddig, míg Anicinónak kedve tartotta Volognában időznie Egano házában, éppen emezeset révén sokkal kényelmesebben művelhette azt, mi élvezetet és gyönyörűséget szerzett neki, mintha emezeset nem esett volna.